Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok, a stúdióban itt ő velem
Nádasdy Ádám,
és vendégünk
Gergely György.
Meg kell mondanom, hogy ma nagy volt a kísértés bennem, hogy mondok valami nagyon-nagyon ordinárét és durvát. Hogy
hát de Laci.
Hát hát, ha akkor velem is leülnek kávézni ezek a kedves fiatal emberek, és ingyen lelki segélyben részesítenek engem, de aztán rájöttem, hogy nem bízom annyira a pszichológiai jártasságukban, hogy ennek alá vessem magam. Ez csak a napi aktualitás miatt mondtam. Szóval a vendégünk Gergely György, aki a CEU kognitív tudománytanszékén professzor, és vezeti a kognitív fejlődési intézetet?
Nem. A kognitív fejlődési intézet egyik vezetője.
Egyik vezetője, igen.
Gyuri, ha megkérdezi a rendőr, hogy ne is magának mi a foglalkozása, akkor mit mondasz? Csak olyan egyszerűen.
Ja, ha csak ezt kérdi, hát azt mondom neki, hogy egyetemi tanár vagy tudós vagyok.
Kutató, pszichológus a szakmai.
Pszichológus, ha mondhatom, hogy pszichológus vagyok, mert foglalkoztam valamikor klinikai pszichológiával, ha bár a kérdés nyilván arra vonatkozik, hogy a kognitív tudomány, igen, az nem pont ugyanaz, mint a pszichológia, és nem egész világos emberek számára, hogy mi a kognitív tudomány.
És nem azonos a nyelvészettel sem.
Nem, egy sor társadalomtudomány és empirikus tudomány összekötő, tipikusan interdisziplinális tudomány.
Igen, és a Gergely Gyuri, azért beszélünk vele így, mert régi barátunk, nagyon régóta foglalkozik korai fejlődéssel, tehát korai elmefejlődéssel.
Mennyire korai?
Nagyon korai, a csecsemőkkel is. Onnan lett világszerte ismert, vagy mondhatom úgy, hogy világhírű, hogy volt egy kísérletsorozat, amiről ma nem fogunk beszélni egyébként, ami a csecsemőknek a tudatelméletére vonatkozott, amit a hallgatók nyilván nem tudják, mi az, de hogyha egy mondatban össze tudom foglalni, akkor az, hogy, vagy összepróbálom foglalni, akkor az, hogy hogyan tudunk más lényeknek szándékokat tulajdonítani, és hogy ez mikor kezdődik a egyetfejlődésben, a gyerekek életében, és kimutatták, hogy rettentő korán.
Szerb Antal például azt írja, a tárgyak rossz indulata közismert. Ugye ez akkor ide tartozik, hiszen igen, ugye rossz indulatot tulajdonítunk a tárgyaknak.
A tudatolvasás az elsősorban embereknek a tudatára. Azt hiszem, hogy a Szerb Antal egy kicsit későbbi problémára utalt, amit ismerek, de nem tudom, hogy az eredményeink azok azt mutatják, hogy nagyon röviden, hogy még a nyelvi kommunikáció előtt, tehát a 15 hónapos kor előtt eredmények 6-15 hónapos kor között vannak jelenleg, amikor még egyáltalán nem használ nyelvet a gyerek, viszont bizonyos értelemben, ha a kommunikációt a nyelvi képességhez kötjük, mint ahogy kötötték, és a gondolkodást is ahhoz kötötték, a mai vizsgálatok hát nagyon érdekes, és az intuíciókkal szembe menő evidenciákat mutatnak arra, hogy a csecsemők a kommunikatív szándékot és az ismeret átadást képesek még a nyelv előtt bizony a kommunikáció bizonyos jegyeire, vele született jegyeire építve felismerni egy kommunikatív szándékot, és azokat a következtetéseket lehozni, vagy ez kiváltja belőlük a másik által való megszólítatásnak a kommunikatív jegyei, hogy releváns és új információt fog nekem átadni, de ezt nekem ki kell következtetni. Tehát az a készség, ami később a nyelvi megértést is, nem csak a szavak szó szerinti literális jelentését, hanem a kommunikálónak a szándékolt jelentését, amihez a nyelvi kifejezések használva vannak, de további inferenciák, úgynevezett pragmatikus inferenciák szükségesek, hogy a másik szándékolt jelentését, tehát ami ugyanaz a mondat más kontextusban más lehet, hogy ezt a gyakorlatilag a kommunikatív szándékra irányuló tudatolvasás, vagy ezeknek a nem direkt kifejezett, hanem manifestált jelentéseknek a következtetésére a gyerek már képes viselkedéses evidenciák alapján, amik még nem a nyelvi megértéshez tartoznak.
Gyuri, kimered mondani akkor, hogy a csecsemő gondolkodik még mielőtt beszélne?
Ezt nagyon szívesen kimerem mondani, más alapokon is, mert nem csupán a kommunikáció területén, hanem például a különböző, mondjuk amit mi úgy hívunk, hogy naív fizikai ismeretek, tehát a nem élő tárgyak interakció területén is, illetve mondjuk a számosság területén is a gyerek igen erősen előkészített reprezentációs értelmező rendszereket hoz magával. Mi az evolúció során kialakult különböző kognitív, vagy különböző területekre felkészült tanulási és reprezentációs készségeket próbáljuk azonosítani, épp ezért próbálunk egyre különben egyre érdekesebb, szofisztikáltabb módszerekkel azt megérteni, nem nyelvi feladatok, hogy még a nyelv előtt a gyerek képes-e kikövetkeztetni bizonyos dolgokat, annak alapján, amit lát, és prediktál-e azt, hogy most akkor mi fog történni, és kiderül, hogy a csecsemő gondolkozni különböző területekről, valószínűleg különböző felkészült szisztémák segítségével tud, és mindegyikről tanulni is tud, és a kommunikáció, és azon belül a tudatolvasás, vagy ez az angolul a mind reading, a másik szándékainak, vélekedéseinek, vágyainak, céljainak a kikövetkeztetése, és az a másik viselkedés, ennek alapján való értelmezése, erre felkészült rendszerekkel születik az ember, ami a evolúció során alakultak ki. Ha még egyet mondhatok esetleg erről, hogy régebben ugye az volt a feltételezés, hogy az ember egyszerűen intelligensebb, vagy az emberi agy nagyobb, mint más nem emberi állatfajoknak az agya, és ezért a képességei. A mai úgynevezett evolúciós pszichológia elképzelése szerint, aminek egy követője vagy képviselője vagyok, a hasonlat a svájci bicska inkább, hogy az emberi tudat az sok speciális feladatra való különlegesen alkalmas kütyű külön szisztéma az evolúció során felmerülő nagy, hosszabb távon jelenlő problémák megoldására kialakult szisztémákból áll, amik nem is feltétlenül beszélnek egymással, különösen nyelv előtt nem, ami aztán ezeket összeköti.
Mindenki tudja, hogy milyen a svájci bicska? Ugye, hogy ki lehet hajtogatni belőle a legkülönbözőbb kis szerszámokat.
Célszerszámokat. Dugóhúzóra.
Körömreszelő, nagypenge, kispenge, jó, csak Laci.
Tehát mostanáig arról hallottunk, hogy mivel foglalkozik Gergely György általában, illetve eddig milyen dolgok iránt érdeklődött, és mik a kutatás irányai, de mi valójában nem ezért hívtuk ide, és nem erről akartunk vele beszélni, hanem arról, hogy beszélgettünk vele a műsoron kívül, hallgatja ő is néha a műsort, és észrevette ő is, ahogy egyébként mi is szembesülünk ezzel állandóan, hogy a hallgatók, illetve hát a közembereknek a felfogása a nyelvről, az jelentősen eltér attól, mint nekünk nyelvészeknek a felfogása. És itt van egy konfliktus, amit én nem akarok így élezni, meg nem akarom azt mondani, hogy mi szembeállunk ilyen módon a hétköznapi emberekkel, csak van egy különbség közöttünk, ami benne nem akarom lelőni azt, amit a Gyuri mondani fog, de hát ő azt mondja, hogy megvannak az evolúciós okai és mozgatói annak, hogy az emberek miért és hogyan gondolkoznak a nyelvről, és ez eltér attól, ahogy a tudósok gondolkoznak a nyelvről, és a kettő között fontos különbségek vannak. És amikor mi bajban vagyunk itt a műsorban, meg a műsoron kívül is, azzal, hogy hogyan válaszoljunk a hallgatóinknak, akkor tulajdonképpen ezzel a különbséggel szembesülünk, és ez az, amit megpróbálunk áthidalni, és igazából ennek a részletei érdekelnének minket, mert a Gyuri azt is meg tudja mondani, hogy hogyan alakult ki, vagy hogy mi az oka ennek a különbségnek, és hogy hát miben nyilvánul meg. Úgyhogy akkor rögtön bele is vágnánk a közepébe. Hogy is van ezzel a különbséggel?
Tehát én megmondani nem tudom, csak de van tehát vannak bizonyos szintén tudományos ismeretek, amik talán megvilágítják azt, hogy az a kontrasztot, amit én észrevettem, hallgatva a műsort, ami az, hogy sok kérdés, és ez nagyon tipikus, nyilván nem az összes kérdés, de jó pár kérdés, tükröz a nyelvről egy olyan intuitív, nagyon határozott elképzelést, amely a nyelvet, mint egy nem csak részben normatív, és a nyelv tényleg sok szempontból normatív, tehát de itt ennél többet szeretnék mondani, normatív, nem változó, és talán a változás mindig a nyelv romlásával egy valamilyen idealizált, eredeti, ősi, tiszta használatával, amit nyilván azonosítani lehet, és az embereknek intuíciója van róla, nagyon gyakran a gyermekkorukban hallott nyelvi formáknak tartják közelebbnek, vagy reprezentatívnak arra, hogy mi a jó nyelv, amit az új generáció, a fiatalok, mint tudom én, új szavakat, vagy megváltoztatják a szavakat, bizonyos nyelvi szintaktikai formák, ragozások, tehát a nyelvtannak, hogy az egy statikus, és helyes, normatíva leírható dolognak tartják, és ez nagyon fontos, szóval itt van egy érzelmi komponens, hogy ennek a nyelvnek a megtartása, megőrzése az iskolák feladata, és hogy ugye mindenki nagyon frusztrált attól, hogy azt látja, hogy mintha egyre inkább, ahogy öregszik, ugye a nyelv persze egyre jobban változik, meg a generációk egyre jobban változik, meg a technológia mindennel változik, magától is változik, de hogy nem így látják a nyelvet, mint egy változó, élő organizmust, aminek a változásaiban nem igen lehet, és nem is, valószínűleg nem is kell beleszólni, hanem mintha a kultúra szerepe az lenne, hogy ezt a helyes és tiszta nyelvet fenntartsa, esetleg leírja és tanítsa, és amikor egy olyan választ kapnak, hogy de nem baj, hogy most már máshogy mondják, vagy nem, mert és erre lehet példákat, lehet meggyőző dolgokat hozni arra, hogy tényleg ez nem felel meg a nyelvi valóságnak, de ők inkább egy, hogy de annak kéne lenni, annak kéne történni. Na most rendben, hogy a tudósok többet tudnak a nyelvről, és épp azért van egy ilyen műsor, hogy megmagyarázza azt, hogy miért, nem tudom, nem helytelen, amíg a jelentést jól átadja egy újfajta használat, ezt biztos megértik, ez egy funkcionális érv, ezt megértik az emberek, és mégis utána azt gondolják, hogy de hát nem mondta meg, hogy a sok-sok az miért nem helyes, és én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy hát igen, szóval, hogy arra is lehetne tudományos ismeretek alapján felhívni a köznyelv használóját, hogy az ő intuíciói erről valójában honnan erednek, amikor egyfajta paradoxon, hogy a nyelv pedig nem így viselkedik. A nyelv állandóan változik, és mégis mindenki azt hiszi, hogy van egy helyes nyelv, amit fenn kéne tartani, állandóan romlik.
Igen, hát az a probléma, hogy nem lehet őket állandóan azzal bombázni, hogy nincs igazuk, amikor ilyen képzetük van a nyelvről, és nem is szívesen tenném, mert hiszen mindannyian emberek vagyunk, és valószínűleg mindannyiunkban benne van ez a szemlélet. Tehát nem akarjuk, ugye te sem akarod azt mondani, hogy ez egy téves szemlélet, vagy nem akarjuk minősíteni ezt, ez így van és kész. Még azt mondod, hogy evolúciós okai is vannak.
Én azt gondolom, hogy ennek van
téves,
igaz.
Téves, csak nem ostobaság.
Nem ostobaság, és egy mély intuícióra épül. Tehát amit magát meg kell magyarázni, tehát ez nem ostobaság. Amellett két része van a dolognak. Azt, hogy ha a nyelv normatív, tehát hogy ahogy beszélünk, az valóban nagyon sok információt hordoz egy csoportról, amelyiket azonosít, és könnyű azonosítani amit helyes és normatív nyelvi formáknak tartunk. Tehát az, hogy ez nem csak a nyelvre igaz, tehát az, hogy egy fajta akcentus, vagy olyan nyelvekben, ahol sok különböző akcentus tájspecifikusan jellemző, az azonnali azonosítási lehetőséget tesz. Egy jel, amire figyelni, nagyon informatív, mert tudom, hogy ha szögödiesen beszél, akkor honnan jön. Hogyha bizonyos fajta formákat, amit különböző korosztályok vagy lokalitások máshogy használnak, azok azonnal azonosítják. Nagyon-nagyon sok információt lehet leolvasni miről, arról, hogy milyen kulturális csoportba tartozik a beszélő, és ez azért fontos a számunkra, mert az egyik legfontosabb feladat az, hogy amikor is új emberekkel találkozunk, hogy egy gyors és ha lehet helyes módon felmérjük, hogy mennyi a köztünk a közös háttér, a közös ismeret, esetleg a közös értékrendszer, a közös társadalmi létrán, ahol tartunk, és ez, amit mondjuk a pszichológiai vizsgálatok, amiket mi folytatunk, kimutatnak, hogy már egész kis gyerekeknél is azonnal olyan a csoporthoz, vagy a külső csoport, a csoporthoz, vagy a külső, vagy a nem csoporthoz, egy más csoporttól tartozás jelei, amik rögtön a személybe vetett bizalmat, az információt, amit mond, az abba vetett hitnek az erősségét, és még egyéb, az is, hogy mennyire vagyunk szolidárisak vagy agresszívak velük, és a bizonyos morális viselkedések megjelenését irányítják.
Mondhatok egy példát, de megsértettem a kezemet nemrég, és elmentem a sebészetre, utána a közeli rendelőbe, és az orvos kinyitotta az ajtót, ugyanúgy nézett ki, mint bármilyen orvos, egy idősebb férfi volt, és azt mondta, var még valaki a sebészetre? Te jó Isten, gondolta magam, ez fog engem kezelni. Na most végig így beszélt, nagyon erős felvidéki palócos kiejtéssel, és hát persze aztán mint nyelvész rájöttem, hogy arról van szó, mint ami a határon túli magyaroknál előfordul, hogy nem magyarul művelődött ki, hanem az ő esetében szlovákul, nagyon jól tudott magyarul, teljesen hibátlanul, de így. Nyilván az egyetemet, a gimnáziumot szlovákul végezte, ha szlovákul beszélne, valószínűleg senki nem venne észre rajta semmit a szlovákok körében, Nekem azonban egy ilyen nagyon furcsa diszonáns információt adott, mert hát így csak a szénlehordók szoktak beszélni, ez meg orvos volt. És bizony az első reakcióm egy ilyen szükölés volt, hogy te jósem, mi lesz az én sebemmel, ha ezt fogja kezelni.
Én nekem is eszembe jutott egy példa, amikor a korosztályokat mondtad, hogy tulajdonképpen, hogyha bemegyünk egy plázába, és ott tizenévesek beszédét hallgatjuk, az nagyon különbözik a mi beszédünktől, és hát pláne különbözik az emelkedett, nem tudom én, a médiában általában használatos beszédtől, de ők egymás közt valószínűleg nagyon szigorú szabályokat tartanak be, és nagyon kinéznék azt, aki nem úgy beszél, mint ahogy ők beszélnek. Az más kérdés, hogy ők nem szoktak klubrádiót hallgatni, és, vagy ha mégis, akkor se telefonálnak be, és nem panaszolják el, hogy romlik a nyelv, mert az egyik barátjuk másképp mond valamit. Tehát, de valamilyen norma tudat bennük is nyilván van,
hát, hogy,
ahogy ott beszélni kell, hát, ha azt megsérted, akkor már nem tartozol közéjük, ugye?
Tehát a nyelv az egyik legkorábban kimutatott, és valószínűleg legősibb olyan tehát az evolúció által vagyunk rá érzékenyé téve, olyan jel, amiből nagyon sok és nagyon gyors információt tudunk szerezni arról, hogy a kulturális körünkbe tartoznak-e. De azt hangsúlyoznám, hogy a nyelv az viselkedés, és nem csak a nyelv, hanem egyéb társas viselkedések, gesztusok, mannerizmusok, etikett.
Hogy milyen közel jön hozzád a másik, ugye?
Például, hát én abszolút, az, hogy késsel villával eszünk, mert egyszerűbb kézzel enni, mint késsel villával, de az is, hogy használjuk a késvillát, az hihetetlen mennyiség az, hogy amerikai vagy angol, az, hogy milyen társadalmi osztályhoz tartozik. Erről a viselkedések, nem csak az olyan viselkedések, amiknek van, igen, ami nem a funkcionális, nem a, ugyan, mondjuk a bögrét ugyanúgy fogja meg minden nemzetben mindenki, hogyha ugyanolyan a bögre. De az olyan jellegű viselkedések, amik valamilyen variációt visznek ebbe bele, valamilyen stílus, ahogy mit
mondjuk
csináljuk.
Mondjuk az öltözködés ilyen tipikus.
Az öltözködés nagy, különben ez a másik, hogy ennek is úgy tűnik, hogy nagyon korán, a gyerekek ezt a csoporthoz tartozás, nem csoporthoz tartozás, azt egyszerűen az, hogy ugyanolyan ruha, tehát az egyenruhák viselete például, az befolyásolja és erre érzékeny.
Régebben még fontosabb volt az öltözködés, azt hiszem, de azért ma is eléggé, tehát ez a hogy mondják, öltönyös öltözködés, az például eléggé jellemzi azt, hogy hova tartozik valaki. Na azt javaslom, hogy folytassuk ezt a rövid szünet után. Jó estét kívánok, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Van egy üzenetrögzítős telefonszámunk, a 30-as 183-7007. Kérdéseket továbbra is várjuk, de a mai alkalommal nem fogunk hallgatói kérdésekre válaszolni, mert vendégünkkel beszélgetünk, Gergely Györggyel, CEU professzorával, és itt van velem
Nádasdi Ádám.
Én Kálmán László vagyok. Nem akarom összefoglalni, hogy miről beszélgettünk, mert nem is lehet ilyen röviden, de csak annyit mondok róla, hogy arról volt szó, hogy a hétköznapi gondolkodásunkkal a nyelvet egy kicsit másképpen fogjuk fel, mint ahogy a nyelvészek megközelítik, vagy mint ahogy a nyelvészek elképzelik. A hétköznapi életben kicsit olyan szabályrendszernek fogjuk fel, mint amilyen a többi társadalmi viselkedési szabály. Mint a kressz, vagy mint a helyesírás.
Igen.
A helyesírást azt például nagyon gyakran keverik össze. Az egy kodifikált, ugye emberek által hozott szabályrendszer.
És megváltoztatott időnként.
Szándékosan megváltoztatják, illetve amíg nem változtatják meg, addig marad. A nyelvvel szemben, ami egy egész más természetű, hát szabályszerűségeket követ természetesen, de azok állandó mozgásban vannak, stb. Stb. Viszont a hétköznapi gondolkodásunkkal nem így fogjuk fel, és ugye arra vagyunk kíváncsiak, arról kezdtünk el beszélni, hogy mik ennek az okai, a lelki, evolúciós és egyéb okai, vagy nem egyéb, hanem a kettő ugye összefügg, mik azok a lelki okok, ami miatt az emberek ilyen képet alkotnak a nyelvről, és ez nem mondhatjuk rá, hogy ez egy helytelen kép, hiszen ez ténykérdés, hogy ez a képük. Ennek ellenére mi állandóan szembe kerülünk azzal, hogy hát ezt rajtunk nyelvészeken is számon kérik, holott nekünk ugye más felfogásunk van a nyelvi rendszerről. Azt akarom egyébként kérdezni, Gyuri, hogy nekünk van esélyünk arra, hogy ezt áthidaljuk, ezt a szakadékot? Vagy mit kéne igen. nekünk tennünk?
Hát szerintem bizonyos értelemben azt kell mondanom, hogy nincs. Nincs esélyetek. Annyiban nincs esélyetek, hogy ez a nyelvről való gondolkodás az részben folyamatosan, funkcionálisan nagyon nagy munkát végez, mert az, hogy az a tévhit, hogy van egy helyes, normatív, egy helyes nyelv, amit valahogy fenn kell tartani, és attól csak hát minden eltérés valamilyen módon negatív, hogy a nyelv ilyen jegyeire való figyelés, azből a csoport hovatartozás és azon belül egy csomó speciális információ a csoportról, annak a neveltetés szintje, a gazdagság, a társadalmi pozíció, a lokalitás, ahonnan jön. Ez mind akcentusból, speciális szavak használatából, vagy nem használatából, nem tudom én, a változó ragozási szabályoknak mintha szinkronikus a mai nyelvhasználat, az valamilyen egy megkívánt állapottól esetleg eltér, de az helytelen, azt vissza kéne állítani.
Azért szeretném elmondani, hogy nagyon sok ember, aki így gondolkozik, és tisztelet nekik, válogat a között, hogy ő mit tart rossznak, és a másik mást tart rossznak. Valóban az öltözködésre hasonlít egy kicsit. Tehát például van olyan, aki azt mondja, hogy ezek a kérdések érthetőek, az helytelen, és inkább mondjuk azt, hogy ezek a kérdések érthetők, mert az a régebbi forma. Ugyanő azonban nem fogja kifogásolni, hogyha én azt mondom, hogy tudhatnánk ezt a dolgot, és nem azt mondom, hogy tudhatnók ezt a dolgot, holott ott meg az a régebbi forma. A harmadik kifogásolni fogja azt, hogy ha meg is értettem, nem tetszett nekem, és ő inkább azt mondaná, ha megértettem is, nem tetszett nekem. Tehát, minthogyha az emberek egy kicsit válogatnának abba, hogy mit utálnak, hogy mindenkinek van valami a nyelvben. Tehát nem egységes márványtömbként van, nem is tudom, egy kicsit talán, minthogyha a felekezetek közötti különbségre tudnék gondolni, hogy ahogy ti pénteken nem esztek húst, vagy hogy igen, de igen. Mi igen.
Jó meglátás szerintem, mert alapjával véve, amikor az ugye az intuitív kérdés mögött levő okotra rákérdez, hogy miért gondolja ezt, hogy ez a helyes, és nem mondjuk egy régebben használt, akkor ott megfogod, mert akkor ugye nem az van, hogy állandóan romlik a nyelv, és a még régebbi jobb volt. Az az igazán jó, ami az első nyelv, amit gyerekkoromban abban ahol különben megint csak az ilyen fejlődésnek nem vizsgálatok azt mutatják, hogy a gyerek hihetetlenül kiélezett a gyors és azonnali kulturális információk elsajátítására, és ez független attól, hogy ezek amit elsajátít, az amúgy értelmes, mondjuk funkcionális, vagy pedig egy mannerizmus, egyfajta az, hogy a
modoros.
Igen, modoros, tehát hogy a templomba belépve felrakod a sapkát, vagy leveszed.
Igen.
Szóval ezt meg lehet Igen. úgy tanulni, hogy ezt így kell csinálni, így helyes, annélkül, hogy valaha reflektált volna az ember, Igen. hogy milyennek a
Gyuri, az is érdekes, hogy milyen hamar megtanulja, hogy a férfi ruházat és a női ruházat hogyan illik a férfire és a nőre, holott egy csomó különbség nincs a nemektől indokolva. Jó, hát bizonyos ruhadaraboknál indokolt az anatómiai felépítés miatt, de rengeteg másról nem indokolt. És mégis a gyerek rettentően vagy mulatságosnak tartja, vagy ijesztőnek, hogyha észreveszi, hogy az ellenkező ruha van valakin.
Igen. Tehát az, hogy ez mennyire a legfontosabb csoporthoz való tartozás mennyire modulálja ezt, az a kamaszoknak, akik a szülőktől elszakadásba és a társcsoport, korcsoportba való nagyon-nagyon erős kötődésekre és csoportok létrehozásának időszakában vannak, ott az öltözködésnek a jelei, amik részben elutasítják a korábbi csoportot, részben pedig igazság szerint teljesen azok teljesen véletlenszerű, azon túl, hogy esetleg melegen tart egy ruha, de ezt is háttérbe rakják, Igen. ugye, hanem az, hogy amit az én időmben a hegyes orrú cipő,
trapéz
nadrág, Igen.
Most azzal kezdted ezt a második részét a beszélgetésünknek, hogy az egy tévképzet, hogy a nyelvnek van valamilyen idealizált tiszta, jó formája, holott szerintem, hogyha megkérdeznénk valamelyik betelefonálónkat erről a dologról, akkor ő meg tudná mondani, hogy hát ez nem tévképzet, hiszen ez az, amit az iskolában is megpróbálnak a fejünkbe verni, meg ez az, amit az úgynevezett szépen beszélő színészek,
ilyen versenyek is van.
Írók, stb. Igen, igen. Tehát, hogy ennek igenis van egy kodifikált normája, fogják ők válaszolni erre. Meg van mondva, a nyelvművelő kézikönyvben meg lehet nézni, hogy mik a helyes alakok. Tehát, hogy ilyen értelemben ők azt el fogják utasítani, amire azt mondhatod, hogy tévképzett.
De ezt azért fogják elutasítani, mert a társam által szankcionált kulturális források, tehát az autoritás, az iskola, a hozzáértő szakemberek, akiknek tényleg tudni kell, az úgy van felfogva, hogy az intuitív nyelvhasználó is úgy fogja föl, meg aki a szakember is úgy fogja föl, hogy van egy helyes nyelv, és azt újra és újra, azt védeni kell, és újra visszaállítani, kodifikálni, és hogyha radikális akarok lenni, és remélem, nem egészen anarchistának fog tűnni a nézet, akkor feltenném a kérdést, hogy az az elképesztő mennyiségű idő, ami a nyelvtan bemagolásával töltöttünk gyerekkorunkba, és amire most bárki nézze magába, mondja meg, hogy mire emlékszik belőle, azt az élet milyen területén használta fel? Az ember a nyelvhasználat képessége grammatikai tudástra épül, ami viszont nem átlátható a használó számára.
Nem tudatos.
Az egy nem tudatos specializált információfeldolgozási készség, csak jön ki a helyes mondat a szánkból, és ennek a tudósok megpróbálják ezt a nyelvtani, amit használunk, ezt a nyelvtani szerkezeteket azonosítani. Ez a hozzáállás 50 éve Chomsky óta ugye nagyon fontos, de állandó változásban van maga a tudományos elmélet a nyelv valódi nyelvtani szabályairól, és ennek mindig egy lecsapódása éppen az a nyelvtan, amit a 80-as évek tankönyveiben tanultunk. Ma kinyitjuk a nyelvtan, nem azt a, nem is úgy hívják a kategóriákat, nem olyan transformáció, még minden más. Lehet, hogy sok szempontból érvelhetően jobb, de mind a kettő olyan, hogy csak akkor, igazság szerint akkor vezet a mindennapi életben haszonhoz, hogyha abból élünk, hogy azt tanítjuk.
Egy pillanat azért, Valamit szeretnék itt megjegyezni. Az egyik az, hogy mennyire így van, ez a kémiában is így van, mert a gyerekeimnek próbáltam segíteni kémiából, és egyáltalán nem úgy nézett ki az atom, mint ahogy mi tanultuk, és nem értettem, hogy az atomok megváltoztak. De közben a tudomány változott meg. Na de a lényeg. Ha én magyar tanár vagyok, vagy tanító, vagy iskolai tanár, és egy egyszerű származású gyerek, erről tudom, hogy banktisztviselőnek szeretne jelentkezni. És azt mondja a gyerek, hogy hát én nem tudom, hogy ele tudom vállalni ezt a munkát. Akkor azért én nekem valóban egy nemes feladat, hogy megmondjam neki, hogy ne így mondja majd, amikor az állásinterjúra megy, hanem úgy mondja, hogy nem tudom, hogy el tudom-e vállalni ezt a munkát, vagyis hogy a standard alakot használja, ugyanúgy, hogy kössön nyakkendőt, pucolja ki a cipőjét, ne egyen fokhagymát aznap reggel, stb. Ez azért az iskolának egy fontos feladata, hát nem, itt pláne nagyon sok egyszerűbb ember úgy is mondja, hogy iskoláztatom a gyereket.
Igen, csak az ok, ami miért hiszi az ember, hogy ez miért hasznos ennek az ismeretek az átadása, valójában ugye azt mondjuk, mert így ez az jó magyar, ez az igazi magyar, ez a jó magyar, és nem pedig azért, mert hogyha előre akarsz menni az életben, és ugyanúgy, ahogy megszerzed az érettségidet, vagy az egyetemi fokozatodat, és egy állást akarsz, egy olyan bizniszvállalkozás, vagy egyetemi vállalkozás, ahol így beszélnek az emberek. Tehát, hogy te valójában egy kulturális, egyfajta kulturális jelrendszerre tanítod meg, és nem pedig a nyelvnek az univerzális szabályaira.
Sőt, meg kell mondanom, hogy ez a fajta tanulás, ez nem is a nyelvtanórán kell, hogy történjen, és a te példád az egyáltalán nem is biztos, hogy nyelvtanórából van véve.
Igen.
A Gyuri pedig arról beszélt, hogy a nyelvtan tanításnak abban az értelemben, ahogy a leíró nyelvtan tanítják az iskolában,
hogy
annak sem
helyhatározó.
Így van, hogy annak nincsen értelme, amit pedig te mondtál, hogy kijavítjuk, hogy ne oda tegye a kérdőszócskát, az pedig bármilyen órán előfordulhat, és bármilyen órán van értelme, és az egyáltalán nem a nyelvtanóra kell, hogy legyen.
Igen.
De még azt is hozzátenném, hogy valószínűleg ezt jobban megtanulja az ember, hogyha egy ilyen közösségbe kerül, és egyszerűen hallja, hogy mások így mondják, és ehhez ez idomul, akár nem is tudatosan, ezt nehezebb egy könyvből bevágni, meg elsajtítani lehet, de valójában,
nem, valójában nem ezt szoktuk tenni.
Jó, de ez ugyanolyan, mint hogy az ember látja néha, hogy valakin, plán fiatal, sihedel gyereken életében először van öltöny. Azt ugyanúgy meglátja az ember, hogy életében először próbál arra vigyázni, hogy ne azt mondja, hogy értsük ezt, hanem értjük ezt. Végül is ugye azért hát lehet valakit arra trenírozni, a szónak most kicsit gúnyos értelmébe, hogy adott helyzetben saját viselkedéséből kilépve, ugye hát egyel, nem is tudom, hogy mondjam, elfogadottabb formát adjon, mint amit szokott.
Na, hadd kérdezzek még valamit. Ugye azt mondtad, hogy ezeknél a társadalmi konvenciórendszereknél, amiket különböző társadalmi csoportok követnek, és ugye mindegyik csoport másikat, és ennek nagyon fontos csoportképző ereje van. Szóval, hogy az ilyen konvenciórendszerek azok olyasmikben szoktak érvényesülni, ahol variációs lehetőség van, tehát ahol nincs igazán életbevágó szerepe az annak, hogy milyen módját választom, ugye, hát, hogy merre gombolódik egy ing, ennek az égvilágon semmi jelentősége nincs, tehát ennek erre lehet valami olyan terhet rakni, hogy akkor ez csoportképző legyen. Hogy mi, vagy aztán van is ilyen, hogy a férfiak jobbra gombolják, a nők balra. Ennek ellenére a nyelv, amikor ezt a hasonlatot a nyelvre próbáljuk alkalmazni, akkor állandóan azt halljuk, hogy a nyelv az mégiscsak egy eszköz, azt kommunikációra használjuk, hogy akkor, ha nem úgy fejeznénk ki magunkat, ahogy a norma előírja, akkor félreérthetőek lennénk, vagy mit szoktak mondani, hogy feleslegesen használunk valamit, Tehát, hogy meg szokták próbálni valamilyen funkcionális alapra Igen. helyezni, valami irracionális magyarázatot keresni, hogy miért kell úgy mondani. Míg az öltözkedésnél nem szoktak ilyen magyarázatot keresni. Hogy...
Igen, de ez meg kell különböztetni az elsődleges funkcióját ezeknek a gyakorlatoknak. A nyelvnél az a jelentés átadása, a szándékot jelentés átadása, hogy az elsődleges funkció. A öltözködésnél valószínűleg időjárási dolgokhoz való igazodás, noha ott azért a kulturális dolgok is erősen. Tehát, de a másodlag, az érdekesebb az, amit mondasz, hogy valóban pontosan az olyan jellegű tevékenységek vagy viselkedések, és itt tényleg a nyelv, a vallási rituálék, az öltözködés, ezekre mind érvényesek, amikor lehetőség van arra, hogy az elsődleges funkciót nem túl nagy erőfeszítéssel, mondjuk egy kicsit szuboptimális, a leghatékonyabbtól kicsit eltérő módon tegyük meg, pont az ilyen jellegű kisebb eltérések, például, hogy fogjuk a villát, uh-huh. ugye, ami mind a kettővel meg lehet tenni, nincs igazi nagy erőfeszítésbeli előny.
De engem nagyon idegesít, hogy az angolok fogják a villát. Az rettenetes.
Igen. Látod?
Igen.
De nem azért, mert nem tudják megenni az ételt, hanem...
Mert az helytelen.
Igen, tehát hogy valójában pont az ilyen variációk, ahol többféle lehetséges kivitelezési, ezek a variációk adják magukat arra, hogy másodlagos módon jelekként a csoportokhoz való a jelzéshez.
Az, hogy heti egy ünnepnap, vagy munka szüneti nap kell, azt hiszem mindenki érzi, de hogy melyik ez a nap, hogy a vasárnap, mint a keresztényeknek, a szombat, mint a zsidóknak, a péntek, mint a muzulmánoknak, ugye? Na, ez egy ilyen példa.
Ugye? Igen, csak az én kérdésem arra irányult, hogy azt nem szokták megpróbálni a vallások például megideologizálni, vagy legfeljebb valami történet, hát történethez kapcsolják, hogy vasárnapra esett a teremtés utolsó napja, megpihent az úr.
Szombatra esett.
Igen, szóval utolsó utáni napja.
Vasárnap az a feltámadás.
Igen, de tehát általában tudatában vagyunk azoknak, hogy ezeknek a szokásoknak igazi értelmük azon kívül nincsen, mint hogy ez a szokás. A nyelvben azonban nem így van, mert állandóan azt halljuk például a panaszkodó betelefonálóktól, hogy miért mondják így, mikor van arra másik rendes magyar szó, ugye? Mikor bejön egy új elem.
Igen.
Máskor meg éppen azt mondják, hogy jobb az, hogyha nagyobb a gazdagság, a kifejezés, az ellenkezője. Igen. De megpróbálnak valami ideológiát gyártani hozzá. Tehát, hogy a nyelv ilyen szempontból, mintha különbözne az öltözködéstől és a többi ilyen szabályrendszertől, hogy az emberek fejében az van, hogy igenis funkcionális oka van annak, hogy valami nem tetszik neki.
Miért kell én gyerekkoromban a nők elkezdtek nadrágot hordani. Ugye, mikor én kicsi voltam, senki nem hordott nadrágot, egyedül a Lonci néni az 5. emeleten, és az ő nagyon furcsa volt egy magának való, egy szüfrazsett, egy ilyen Marlene Dietrich-szerű figura volt, egyébként nem. És... Én emlékszem, hogy a gimnáziumban nagyon hideg tél volt, amikor én már fiatal tanár voltam, és bejött az igazgató, és azt mondta, megtört a jég, mondta, a szülői munkaközösség követelésére engedélyezem, hogy a lányok nadrágba jöjjenek iskolába. Ez volt 70-ben, 1970-ben. És hát addig valahogy az volt az érv, hogy az nem nőies, meg nem tudom micsoda, meg hát, hogy a vizeléskor, ugye mivel a női test más, mint a férfi test, a nadrág nem olyan praktikus, mint a szoknya, amelyet hát ugye fel lehet libenteni, ezek érvek voltak. Ezért mindenhez gyártanak érvet.
Még annyit hozzátennék, hogy az, hogy valóban, különösen, ha mondjuk betelefon helyes, nem helyes, akkor mindenki megpróbál érvelni. Tehát, és az érveket más ilyen mögöttes elméletek, tehát az, hogy ez most végül is funkcionálisan helyes, jobb, vagy ezt így mondani, szóval ilyen érveket keresnek az emberek. De nagyon sokszor az, hogy mi a helyes nyelvhasználat, egyáltalán nem keresnek érveket, noha teljesen véletlenszerű, és nem világos, és ez tetten érhető az olyan nyelvi kifejezések használatánál, amik családspecifikusak. És például biztos másnak is vannak olyan élményei, hogy nekem bizonyos szavakról 50 éves korom felett derült ki az, hát, hogy azt nem mindenütt úgy mondják, hogy a szellentést, mondjuk így, ugye ezt a szényed innen szégyen oda, amit családunkban purinak hívták, és mint megtudtam, nem találtam azóta senkit, ahol szintén vagy mit tudom én, különböző dolgok.
Puki, én azt
puki, de az nekem ugyanolyan rossz volt, mint neked a puri. Szóval, hogy de ez soha nem reflektáltam erről.
Gyuri, szabad egy kérdést föltenni. Van-e oka, hogy a közlekedési lámpán a piros, a tilos és a zöld a szabad?
Hát ezt történetileg kéne megnézni. Szerintem elvileg nincs oka, mert bármilyen szín...
Tehát nem igaz, hogy a percepció
az, hogy vagy a piros talán a vérhez kapcsolható, mint veszélyhez, azt meg tudom így magyarázni, a zöldet nem tudom megmagyarázni.
Milyen jó, hogy csípőből.
És a sárgát se tudom megmagyarázni. Szóval az lehet, hogy itt van egy ilyen, ha piros mindenhol, ahol van ilyen lámpa, használja a tilosra, piros-tilos, ugye, akkor az lehet, hogy van egy ilyen oka.
Jó, meddig jutottunk el? Lehet, hogy ezt még folytatni kellene, mert én még nem vagyok teljesen képben, én még nem értek mindent. Még nem tudom, hogy hogyan kéne reagálnunk erre a feszültségre, ami közöttünk és a hétköznapi nyelvfelfogás között.
Higgadt türelemmel.
Igen, nem, én úgy érzem, hogy nem kaptunk egy receptet arra, hogy mit lehet tenni. Egy biztos, hogy nem szólt hülyének nézni a hallgatókat.
Na de Gergely professzor nem ígérte, hogy receptet fog erre adni.
Nem, sőt, én magam is elgondolkoztam, hogy ez könnyű észrevenni egy ilyen problémát, de azt valóban nem tudom, hogy mi a... Szerintem a tudósoknak, akik kialakítanak egy más elképzelést, és vannak érvékhozzá, hát edukálni kell, el kell ezeket mondani, de ezeket az intuíciókat, hogy nem szabad az intuíciókat egyszerűen helytelennek tartani, mert az intuíciók nagyon erősek, és ami arra utal, hogy ez a nyelvről ilyen naív elmélete, és az embereknek valószínűleg minden kultúrában van, az önmagában egy fontos kérdés, és arra utal, hogy a nyelvi variációknak egyik legfontosabb feladata a belső csoport, külső csoport elkülönítése, ami az embernél, aki alapvetően és a leginkább társas és kooperatív lény, és az egyetlen, amelyik kumulatív kultúrába, tehát állandóan változó és növekvő kultúrák és ismeretek átadását biztosítani kell. Szóval ennél ez egy alapvető szociális funkció a társadalmi csoportok közötti eligazodás, illetve, hadd mondjam még ezt az egy mondatot el, hogy ami egy új szempont, ami most nagyon érdekes és fontos tűnik nekem, hogy az a kulturális szenzitivitás, a érzékenység, ami vele születik, úgy tűnik a csoportokbanra specializálódott ember gyerekkel, hogy azok az magával hívja az olyan jegyek fontosságát és az azokra való figyelmet, amelyek ezt a funkciót kiszolgálják. Ezt lehet úgy csinálni, hogy vagy nem is emelkedik ki a kérdés, és mint egy opák erre, nincs jó magyar szó, nem érthető. Ugye például amikor a gyerek azt hallja az iskolában, mondjuk 4-5 éves korában, mondjuk a hittanórán, hogy egy autoritás azt mondja, hogy az apa, a fiú és a Szentlélek az egy. Akkor egy sajátos helyzetben van, mert egy a szüli által és mindenki által ismert autoritás, akitől tanul, és ő tanulása fel van készülve, egy olyan dolgot mond, ami félig ért és félig nem ért. Ért, egy három dologról van szó. Van némi elképzelés az apáról, a fiúról, hát Szentlélek, oké, okay, azt majd most megtanulom talán, de az, hogy a három különböző dolog egy, az érthetetlennek tűnik. De amikor már tud számolni a gyerek egy bizonyos szint, és azt mondja a tanár, hogy most pedig negatív számokról fogunk tanulni, az pont ebben a státuszban van, hogy értem, hogy számok, és hogy ezek a műveletek működnek rajtuk, de mi az, hogy negatív szám? Nem értem. És nincs különbség a kettő között, a kommunikációban és a belevetett ilyen bizalom a jóindulatú és kompetens kommunikációba vetett bizalom az, ami miatt elsajátít, anélkül, hogy el tudna gondolkodni, hogy meg tudna érteni egy ilyen félig megértett kifejezést, és ez bizonyos esetekben később a további kérdések alapján megvilágosodik, és akkor már be tudja bizonyítani a negatív számokat, viszont egyes más vélekedések, mint amilyen a Szent Háromság, ott ha mer kérdezni, és vagy annyira érdekli, hogy teológus lesz, akkor speciális magyarázati formát fog kapni, egzegetikus magyarázatokat, amelyik úgy magyarázza meg, hogy egy másik homályos dologra, hogy ez a megfejthetetlen misztérium, ugye, az a válasz erre a kérdésre.
Jó, nagyon szépen köszönjük, kiszaladtunk az időből. Gergely György, a CEU professzora volt a vendégünk, találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra!